Sportvilág.
Egy gólos előnyt szerzett a Veszprém a BL negyed döntőben, Bárány Donát 2029-ig Debrecenben marad, Mohamed Salah akár már vasárnap visszatérhet. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
Sportvilág.
Kézilabdával kezdjük műsorunkat, miután a tavalyi BL döntős ellen lépett pályára a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. Cseszregi Balázs tudósít a Füksze Berlin elleni találkozóról Veszprémből.
Megszakadt a Veszprém otthoni rossz sorozata a Füksze Berlin ellen, ugyanis Van Veszprém HC Füksze Berlin 35-34, pedig hát nem úgy kezdődött a mérkőzés, hogy ezt akár meg is nyerheti a bakonyi alakulat, hiszen Miloszavjev azért belekapált néhány labdába, sajnos a veszprémi kapuban sem Appelgren, sem Corrales nem találkozott a lövésekkel. Ennek ellenére nem nagyon tudott elhúzni a vendégegyüttes, amelyet azért talán nem meglepetés Gitzel Anderson, illetve Aftergum húzott legalábbis a góljaikkal. Vezettek egyébként már 6-3-ra, és innen egyenlített a Veszprém 6-6, mert hogy Xavi Pascal rengeteg új taktikai elemet mutatott be támadásban elsősorban, hiszen a 7-6 elleni támadójátéknak a különböző verziói jöttek egybeállóval, kétbeállóval, 6-6 ellen, beállós nélkül támadott a Veszprém, és mind-mind jól sült el, ezért is nem tudott elhúzni a Füksze Berlin együttese itt Veszprémben az első félidőben, mert azért ettől függetlenül a vendégegyüttes jól kézilabdázott, Gidzel pedig egész egyszerűen nem tudta tartani a Veszprém. Ennek is köszönhető, hogy a szünetben 20-17-re vezetett a Füksze együttese. Aztán a második félidőben jól kezdett a Veszprém, ráadásul megjöttek a védések Appelgrentől is, aki a második félidőben egészen parádésan kézilabdázott, de hát Gidzellel nem lehetett mit kezdeni. 25-20-ra és 26-21-re is vezetett a német együttes, és ekkor valami történt, hogy mi azt nem lehet tudni, összeállt egy csapásra a Veszprém védekezése, Appelgren pedig most már bravúrok egész sorozatát mutatta be. Támadásban pedig érkezett az a szerb Dodic, akinek a játékára lehet, hogy nem igazán készült Nikolaj Krikau együttese, mert hogy Dodic nem csak jól mozgatta a Veszprémet, hanem gólok sorozatát lőtte a második félidőben, 4 lövésből 4 gól lett. Így aztán nem csoda, hogy elkezdett felzárkózni a Veszprém, és Lem találatával az 50. percben 28-28 lett az állás, ekkor azonban érkezett Gidzel, meg Dodic 29-29, és az 53. percben Dodic góljával 30-29-re először vetetett a Veszprém. Gidzel megint megrázta magát, úgyhogy egy darabig 1-1 góllal megint a németek vezettek, akiknél azért Gidzelen kívül most már mindenki fáradni látszott. Appelgren nagyon fontos pillanatokban találkozott a labdával, Deszka 33-33-re egyenlített egy 7 méteressel, majd Martinovic 9. góljával 31-33-ra vezetett megint a veszprémi együttes. Sőt, Appelgren ekkor megfogta Gröndál 7 méteresét, az ellentámadásból pedig Martinovic betalált 35-33. Egy 7 méteres még jutott a vendég együttesnek is, azt Tim Freyhofer belőtte. Így aztán a végeredmény Van Veszprém, Füksze Berlin 35-34. Egészen parádés, magas színvonalú mérkőzésen a Veszprém az idei szezonjának magassal legjobb játékát nyújtva, elsősorban persze támadásban, de a második félidőben védekezésben is előnyt szerzett, még ha csak egy gólos előnyt is a berlini visszavágóra, és tegyük hozzá, hogy az eddigi 3 berlini bajnokok ligája mérkőzésből 2-t a Veszprém nyert, csak legutóbb tudott nyerni hazai pályán a Berlin a Veszprém együttes ellen. Hát ha valami csodára készül ez a veszprémi együttes Berlinben. Még egyszer, tehát a végeredmény Van Veszprém, Füksze Berlin 35-34.
A mérkőzés után Jó András a veszprémi védelem oszlopában Ligetvári Patrikkal készített interjút.
Nemrégiben itt a tévén adott interjú Csábi Mester, és egy hatalmasat folytatott előtte. Nagyon-nagyon kemény mérkőzés volt, de amikor egyébként talán 5-tel ment a Füksze Berlin, akkor sem gondoltok azt, hogy ennek itt véget. Ez hogy láttatok meg a pályán?
Igen, abszolút. A mai kézilabdában semmi se lehetetlen, és tényleg volt az, ami olyan, mint hogyha 4-5 évvel ezelőtt lett volna egy kézilabda. hiszen elég hamar dolgozni, főleg, hogyha van egy jó védekezés, egy jó most teljesítményed, és tényleg koncentráltan játszasz, akkor ezeket a hátrányokat elég hamar le tudod dolgozni, és ezt meg is tettük.
Hát ugye a kapus teljesítményed, említetted, hogy az első fél időben azt hiszem mindössze egy vagy két védés volt, összesen a két kapustól. Mi hangzott el az első fél időben a szünetben?
Azt hangzott el, hogy próbáljuk azt tartani, azt az ütemet, azt a koncentrációt, és azt a felfogást, amit az edzéseken csináltunk az elmúlt időszakban, mert akkor biztosan nyerni fogunk, és ez meg is teljesült, hitt mindenki a bolygón, az utolsó személyek is, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni, és ebbe a felfogásba léptünk a pályára a második fél időben. Nyilván a világ egyik legjobb csapat ellen mindenkinek azért vannak hibái, és tényleg nagyon nehéz lehetne lejátszani, de tudtuk azt, hogy nagy potenciál van bennünk, és megpróbáltuk bemutatni a másik akciókat, és sikerült is.
Hogyan tudjátok azt észben tartani, mennyire rendszer szintű az, hogy egyszer 7-6 ellen támadtak egy vállóval, aztán két vállóval, és ezt folyamatosan látogatjátok?
Edzésen így gyakoroltuk ezeket a szituációkat. Volt, hogy 4-5-ben gyakoroltuk, két vállóval, 7-6 és utána egy vállóval, és ezeket látogattuk, szóval abszolút így készültünk fel a szituációkra, és nem ért semmilyen meglepetés minket a mai mérkőzésen, úgy gondolom, hogy jól fel voltunk készítve. Nyilván, hogyha megnéztük a mai mérkőzést, az nagyon boldog volt, hiszen elég sok volt láthatott mind a két csapattal. Nem a védelmekről szólt ez a mai mérkőzés, de elég szórakoztató mérkőzést játszhatunk.
10 mérkőzés óta vagytok veretlenek. Egy gólos előnyötök van. Mire lesz az elég jövő itt a Németországban?
Úgy gondolom, hogy hogyha ebben a felfogásban tudunk játszani, akkor elég lesz. Nyilván mi fogunk benni, mert mennyire nyerni szeretnénk. Megint közel volt a mérkőzéseinket, mind az ideit, mind a tavalyit. Berlinben jobban játszottunk, mindig hazai pályán Berlin ellen. Ez nem tudom miért van, minek köszönhető, de ez így van. Remélem, hogy Berlinbe úgy tudunk menni, hogy meg tudjuk nyerni azt a mérkőzést. Nyilván szerintem védelemben sok jobban tudunk segíteni, de a támadásoknak külön gratulálok, hiszen annyi volt lőttünk, mint ebben a szezonban, amelyik szerintem nem lőttünk.
Még egy kérdés a védekezéssel kapcsolatban. Mennyire lesz nehéz jövő héten az a feladat, hogy jobban kifogjátok, ne fogjátok Gitzelt, aki ma 13 gólt szerzett?
Ezt kollektívan kell nézni.
Most nem készültök különre egyébként?
De nyilván készülünk fel különben, de megnézzük az elmúlt időszakban is volt, hogy a Veszprém játszott a Paris Saint-Germain, mi kell az előtt 15 gólt, nem jutottak a Final Four-ba. Ez egy csapat, és tényleg az egész csapatnak a munkáját értékeli mindenki, és az nem tényleg az, hogy kimegy a Final Four-ba. Tényleg a Berlin az abszolút esélyes szerintem ennek a párharcnak, ahogy a social médiában ezt mindenki beszéli, de mi hiszünk saját magunkba, amíg sokan nem is hisznek bennünk. Tudjuk azt, hogy milyen voltunk, és hogy az őszintén úgy sikerült, mint ahogy ezt vártunk. De tavalyról például itt a példa az, hogy Magdeburg is megmutatta, hogy épp hogy tovább jutottak, és nem értetek nyerni a bajnokságot. Igazából tényleg ezen a felfogáson kell lenni, és tényleg hiszünk abban, hogy sikerül azt elérni, ami a célunk.
A Veszprém Füksze Berlin találkozót a Nemzeti Sportrádió szakértője Marosán György is értékelte Virágyi Zsolttal.
Elfáradtak a berlinek a második fél időre?
Igen. Kijelenthetjük, hogy nagyon nagy meglepetés ez, hiszen Bundesliga csapatoktól ezt nem szokhattuk meg, de teljesen más tempóban kézilabdázott a Berlin a második fél időben, mint ahogyan azt tett az elsőben. Sőt, már az első 4 percre is, ha visszaemlékezünk a második fél időből, nem sikerült gólt szerezzen a Berlin, és ugye hozzáadjuk az első idő végén, szintén azt az 1 perc, akkor egy 5 perces gólcsend volt, ahol a Veszprém már, szóval így fogalmazok, életjeleket mutatott, hogy ez a mérkőzés nem dőlte, utána azonban újra magára talált a Berlin, de 21-26 lett, ha jól emlékszem, 5 gólos előnyt is kialakított, onnan pedig szenzációs szakasz következett a Veszprém részéről. Én a meccsembere címet én Dodicnak adnám. Az ő érkezése olyan energiákat hozott a támadójátékban, aminek köszönhető volt az, hogy fordult az eredmény a Veszprém javára, illetve hát ami a legfontosabb, az Appelgren nem teljesen más teljesítmény nyújtott a második félre kijöve. Óriási húzás volt a spanyol mestertől, a spanyol mesterétől, Xavi Pascaltól, hogy Appelgren kezdett újra, hiszen ugye az elsődben kezdett Appelgren, jött Corrales.
10-ből semmi, majd, ugye? Tehát, hogy jogos volt a kapus csere, mert nem ment Appelgrennek az első fél időben.
Abszolút, és utána Corralesnek sem ment, újra Appelgren, ő sem váltotta meg a világot az újbeli cseréje után, és akkor talán azt hittük, hogy Corrales fog kérni a második fél időre, de nem így volt, Appelgren kapta továbbra is a bizalmat, és élt vele.
Ez az egy gól soványka, de mégis a látottak és a hallottak alapján egy nagyon értékes győzelem. 35-34, a második félidőt 4 góllal nyerte meg a West Ham, ugye az első félidő után még 3-mal a Füchse Berlin vezetett, a tavalyi BL ezüstérmese. Elég lehet? Milyen csoda taktika kell a visszavágóra? Talán a Veszprémnek nem lehet olyan nagy nyomás a srácokon, a játékosokon, de persze 4-es döntő a tét.
Természetesen, ha mérkőzés előtt kérdezel, hogy mekkora előnnyel lennék elégedett, akkor azt mondtam volna, hogy 4-5 góllal, de jó lenne elmenni Németországba. Viszont ha 21-26-nál kérdezel, akkor azt mondtam volna, hogy hol az az egy, legyen meg az az egy, megvan az egy, előnnyel megyünk, bizakodóak lehetünk. A támadójáték, ahogyan a fél időben is említettem, hihetetlen kreatív volt, és a védekezés, a kapus teljesítmény a második fél időre feljavult, és egyből feléjük tudtunk kerekedni, hogy az év meccse volt, az egészen biztos. Olyan érdekességek voltak benne, taktikai érdekességek Xavi Pascal részéről, hogy félidőben is említettem, hogy 6-6 ellen beálló nélkül, 7-6 ellen beálló nélkül, és ennek a folyamatos váltakozása, valamint, ahogy az előbb is megemlítettük Appelgrent, hogy a rendkívül mély teljesítményt követően jött egy extra teljesítmény, tehát saját magát is, magukat is legyőzték a játékosok, és áradozok a West Ham támadójátékára, a második félidei védekezésre, a kapus teljesményre, viszont igazságtalan vagyok Matthias Gitzellel, hogy még nem említettem meg.
13 góllal a meccs embere, vagy legalábbis a legtöbb gólt ő szerezte meg a második félidőben, ahogy Cseszregi Balázs is mondta, hogy szinte egyedül vitte előre a Füchse Berlint a góljaival.
Amilyen könnyedélő kézilabdázik, ahogyan helyzetbe kerül, ahogyan értékesíti a helyzeteit, az lenyűgöző. Maga a mérkőzésnek a színvonalához tartozik, hogy az 59-40-ig, a 60. perc szinte legvégéig egyetlen egy kiállítás volt a mérkőzésen, Arinho kiállítása, tehát nem volt durva mérkőzés, nem volt alattomos mérkőzés, abszolút a fair play jegyében nagyon komoly küzdelem zajlott a pályán, nagyon magas frekvencia mellett. Nekem ez csúcskézlabda volt, és mondom, szerintem az év mérkőzése volt, de a közel múltból, az utóbbi évekből sem nagyon tudok ennyire érdekes, élvezetes meccset felidézni.
A Veszprém tehát 35-34-re nyerte a Füchse Berlin ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntő első mérkőzésén. A visszavágót jövő szerdán rendezik, a másik mai mérkőzésen, Nantes-Barcelona 30-32. A bennmaradásért küzdő budai farkasok csapata házigazdaként 28-26-ra nyerte a Csurgo ellen a férfi kézilabda NB1-ben, a hölgyeknél az Esztergom 23 góllal 41-18-ra győzött a már biztos kieső Kozár Misleny otthonában. Labdarúgással folytatjuk. Az Európa Ligában ma az elődöntők első mérkőzéseit játsszák. Két részeredményünk van, a 83. percben Braga-Freiburg 1-1, míg a 87. percben Nottingham-Aston Villa 1-0. A Konferencia Ligában szintén elődöntőket játszanak, és szintén az első mérkőzéseket. A 79. percben Rayo Vallecano-Strasbourg 1-0, és Shakhtar Donetsk-Crystal Palace 1-3. A válogatott Bárány Donát meghosszabbította szerződését a Debrecen élvonalbeli labdarúgó csapatánál. A 25 éves saját nevelésű csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól. Bárány az előző idényben második lett az NB1 góllövő listáján, eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, ezeken 38 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. Gazdag Dániel gólt szerzett csapata, a Columbus Crew pedig hazai pályán 4-1-re legyőzte a Knoxville együttesét, és bejutott a negyeddöntőben a labdarúgó US Open kupában. A 30-szoros magyar válogatott támadó kezdőként 74 percet töltött a pályán. Ha edzője úgy akarja, Mohamed Salah már most vasárnap a Manchester United elleni bajnoki rangadón léphet Pályára léphet a Szoboszlai Dominiket, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatában. A Premier League-ben címvédő alakulat egyiptomi jobb szélsője klub bejelentése szerint játékra készen áll, sérülése kevésbé súlyosnak bizonyult, mint korábban gondolták. Szálaknak a combhajlító izmával támad gondja, ami miatt a múlt heti Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzésen le kellett cserélni. Pályafutása 970. gólját szerezte Cristiano Ronaldo, amikor fejjel betalált szaudi labdarúgó csapata az Al Nassr hazai bajnoki mérkőzésén, melyet az Al Ahlival vívott és 2-0-ra nyert meg. Ronaldo a 970 góljából klubcsapataiban 827-et szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy eléri az 1000-es államhatárt. Végeredmények a Puskás Suzuki Kupa utánpótlás labdarúgó tornáról: Real Madrid Sporting 3-0, Genk Puskás Akadémia szintén 3-0, és Panathinaikos Slavia Praha 2-0. A magyar férfi válogatott simán 3-0-ra verte Puerto Rico-t a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon, ezzel megszerezte a második helyet a csoportban, és jó pozícióba került az egyenesági továbbjutást illetően. A továbbjutás egyébként majd pénteken dől el. Női nemzeti csapatunk ugyanilyen arányban, tehát 3-0-ra kikapott a szingapúri együttestől, azok után, hogy az első körben játék nélkül nyert az etiópiaiak ellen. Szingapúr már csoportelső, a második helyről a magyarok és a görögök pénteki, azaz holnapi összecsapása dönt majd. A férfiak meccse nemrég ért véget, a hölgyek meccse után azonban interjúkat is készített Szűcs Miklós. Először Nagy Rebekát halljuk.
Bemutatkoztál végül a világbajnokságon, te is és a társaid is. Milyen érzés volt felnőtt csapat világbajnokságon játszani?
Hát jó érzés volt, még ugye sose játszottam világbajnokságon. EB-n már igen, az is egy másik érzés volt, meg ez is. Azért mégiscsak a szingapúriakkal játszottunk, akik egy más kategóriát képviselnek, mint Európa játékosok. Jó, az eleje azért megveri őket, de szerintem a vége az szokott eléggé simán meg tudják verni. Hát nyilván ők voltak az erősebbek, de az egy jó bemelegítő meccs volt, hogy megérezzük a termet, mert ugye Etiópia ellen nem nagyon tudtak játszani. Küzdöttünk, aztán ez sikerült, csak Józsa sajnos beléle.
Ugye a harmadik helyen játszottál, Loi Ming-in volt az ellenfeled, és az első játszmában játszmalabda is volt. Sikerülhetett volna ott mi történt annál a poénnál?
Hát ott eldrakoltam egy gyors labdáját, a fonálka húzott nekem egy gyors labdát fonálkon, és eldrakoltam. Hát meg lehetett volna, de talán az volt a hiba, hogy nem voltam annyira gyors, mint amennyien ő gyors, és utána meg elment az a szett, és magabiztos lett, és minden jött neki utána. Ilyen a sport.
Ilyen ellenféllel szemben játszani, bizonyára amellett, hogy vereséget szenvedtetek, élmény is. Mi az, amit ebből lehetett tanulni, ebből a mérkőzésből?
Hát az, hogy nekünk még sok fejlődési lehetőségünk van. Jó volt látni azt, hogy tudnak játszani a más emberek, és megpróbálunk majd egyszer eljutni arra a szintre, hogy egyszer talán meg tudjuk majd őket verni, vagy szoroset játszani velük.
Varga László a női válogatott edzője. Szingapúr 3-0-ra győzött a mieink ellen. Nagyjából tudtuk, hogy ez lesz az eredmény, mégis mi az, amit ebből a mérkőzésből tovább lehet vinni a későbbiekre?
Kicsit sajnálom, hogy ez a Szingapúr meccs a második meccsünk volt. Nyilván volt egy meccs, amit játék nélkül megnyertünk Etiópia ellen, jobb lett volna ott bemutatkozni, nyilván ők nem ilyen játékerőt képviseltek volna, de így is szerintem azért helytálltak a lányok. Voltak olyan szettek is, amivel szinte győzelmi esélyünk is volt. Azt látni kell, hogy ezek jobb játékerőt képviselnek, mint a magyar női asztali tenisz. De én teljesen pozitívan értékelem, és nekünk a holnapi görögországi meccsre kell fókuszálni, és annak örülök, hogy ez a meccs legalább előbb volt, mint a görög meccs, ami számunkra még nagyobb tétel bír.
Igen, a holnapi görögök elleni meccs dönt a csoport második helyéről, ami továbbjutást érhet még. Milyen taktikával tudunk készülni? Láttátok a görögöket? Mi lehet az, ami ellenük győzelemre vezethet bennünket?
Láttam a görögöket, megnéztem a Szingapúr elleni mérkőzésüket. Egy nagyon magas játékerőt képviselő európai csapatról van szó. Tehát könnyű dolgunk nem lesz. Én abban bíztam, mert a szingapúriaknál is van egy védőjátékos, abban bíztam, hogy őt ma mai mérkőzésen bevetik, vagy játszani fog ellenünk, és mert ugye a görögöknél is van egy védőjátékos, és esetleg van egy kis gyakorlási lehetőség a védőre a mai nap. de ez nem történt meg a szingapúrinál. A görög csapatnál mindenféle játékstílusú játékos van, van védőjátékos, szemcsés játékos, támadó játékos. Nem lesz egy könnyű mérkőzés, de mindent meg fogunk tenni.
A hétvégén több mint egy hónap kényszerszünet után folytatódik a Forma 1. A negyedik állomás az Egyesült Államok, ahol az ötödik Miami nagydíjat rendezik meg. A szezon második sprint hétvégéje óriási izgalmakat hozhat. Változtak a szabályok, szinte minden csapat fejlesztésekkel készül, ráadásul vasárnap leszakadhat az ég is Floridában. A Nemzeti Sport szakírójával, Zsoldos Barnával Elpap István beszélgetett.
Már szinte az idejét sem tudjuk, hogy mikor volt legutóbb Formula 1, egyébként március végén, de azt viszont tudjuk, hogy a meglehetősen feszült világpolitikai helyzet miatt az FIA egyszerűen törölte az arab nagydíjakat, így sommásan fogalmazva. Viszont most a hétvégén Miami-ban újra felbőgnek a motorok. Mit várunk ettől a hétvégétől? Egyfelől mit jelent az, hogy ilyen rendkívül hosszú, szokatlanul hosszú szünet van a mezőny mögött, másrészt pedig azt is tudjuk, hogy menet közben az első nagydíjak tapasztalatai alapján szabályváltozásokról is döntött az FIA, tehát mit kell tudni Miamiról?
Igen, valóban már szinte távoli emléknek tűnik az, hogy egyébként ez az idény elkezdődött valamikor itt március környékén, és a japán nagydíjat nagyjából 5 héttel ezelőtt megrendezték. Valóban a rajongóknak ez egy nagyon hosszú és olyan kihagyás volt, amelyben nagyon hiányozhatott nekik az F1, viszont a kulisszák mögött azért rengeteg munka zajlott. A csapatok gyárában ilyenkor megfeszítetten dolgoztak, mert ez nem olyan leállás, mint amilyen a nyári szünet, amikor 2 hétig kötelezően bezárják a gyárakat. Itt most bárki azt csinálta, akár 0-24-ben, amit csak akart, és egyébként kellett is. Ez a szünet, hiába egy kényszer szünetről van szó, olyan szempontból jól jött, hogy nagyon rövid volt a téli felkészülés. Tehát a tavalyi idényzáró és az idei első teszt között még 2 hónap sem telt el, és a Ferrari-nál például be is ismerték, hogy nem tudták annyit gyakorolni például a kerékcseréket, mint amennyit szerették volna, úgyhogy ezzel foglalkoztak sokat a gyárban, és természetesen az intenzív adatelemzésekkel. Ez az, ami a csapatokat illeti, ami pedig az F1 irányítóit illeti, ahogy te is utaltál rá, az első 3 nagydíj tapasztalatai alapján módosítottak a technikai szabályokon, mert azért ez a vadonatúj technikai éra eleinte nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Sok versenyző panaszkodott, a nézők többsége is azért fanyalgott, hogy kicsit mesterkélt a versenyzés. Az a lényeg, hogy a tapasztalatok alapján megpróbálták egy kicsit az elektromos hajtás szerepét visszavágni, már amennyire ez így menet közben lehetséges. Ez azt jelenti, hogy az időmérőn például az egy körön visszanyerhető energia eddig 8 megazsúl volt, most ezt 7-re visszavágták, akkor bizonyos területeken az elektromos hajtás 350 kW-os teljesítményét 250-re visszaváltják. Volt eddig egy úgynevezett boost gomb, amivel gombnyomásra felszabadíthatta a versenyző a teljes elektromos energiát. Ez egyébként Berman balesetéhez is vezetett Suzukában. Ezt is limitálják, tehát most már csak 150 kW lehet a különbség. Tehát azt gondolom, hogy ezek apró változtatások, apró lépések a helyes irányba. De tényleg ez most csak Miami-ban fog kiderülni élesben, hogy effektíve milyen hatással lesz a versenyzésre. Ugye az még bonyolítja a képet, hogy ez egy sprint hétvége lesz, ráadásul vasárnapra esőt jósolnak.
Ugye azt, ha jól tudom, egy szabad edzést lesz, annak viszont felvitték 90 percre az idő tartamát.
Így van, pontosan azért, mert ilyen rengeteg kihagyás volt, és ennyi szabálymódosítás volt menet közben. Ráadásul még sprint hétvége is van, tehát egyébként csak egy órás szabad edzés állna rendelkezésre. Mindezt a 3 tényezőt figyelembe véve kibővítették 90 percre, hogy legyen lehetőség normálisan felkészülni a hétvége további részére, és a gyűjtött adatokat normálisan megfelelően elemezve készülni az éles bevetésre, mert ugye utána már rögtön sprint időmérő, és aztán másnap sprint futam, és a hétvége további része.
Bondár Anna menetelése hétfőn ért véget Madridban, miután csaknem 3 órás mérkőzésen szettelőnyről kikapott az orosz Mirja Andrejevától a salakpályás tenisztorna 8-at döntőjében. A világranglistán 63. magyar játékos február közepe óta járta az Egyesült Államokat. Birányi Zsolt érte utaltelefonon.
Fizikailag vagy mentálisan fáradtál el jobban a legutóbbi madridi győzelmek, illetve végül Andrejeva elleni drámai vereség után?
Ez egy nehéz kérdés. Igazából 10 hete úton voltam már, február közepén indultam el az amerikai túrára, és azóta versenyről versenyre jártam, úgyhogy mentálisan talán ennek volt kicsit köszönhető a fáradtság így a 10. hét végére. Fizikálisan szerencsére így a 6.-7. hét körül átlendültem már a holdponton, úgyhogy ott nem volt probléma. Igaz, hogy az előtte lévő 3. fordulós meccsemen egy nagyon minimális apró sérülést összeszedtem, de nem hátráltatott az Andrával elleni meccsem.
Akkor beszéljünk is erről a majdnem 3 órás ütközetről, ugye az első játszmát a rövidítésben 7-6-ra megnyerted, aztán 6-3-7-6 oda, 7-5 a rövidítésben is. Meg lehet fogalmazni, hogy itt a szerencsén kívül mi az a pici dolog, ami a másik javára billenti a mérleg nyelvét?
Hát nehéz megmondani. Egy nagyon hosszú, fizikális, mentális mérkőzés volt, az első szett is több mint 1 óráig tartott. Éreztem, hogy a másik szett közepénél jön egy kis hullámvölgy. Ő is változtatott egy kicsit a taktikáján, elkezdett agresszívabban játszani, jól szervált is abban az időszakban, és én nem igazán tudtam változtatni a játékomon, de küzdöttem tovább ugyanúgy, és hát tényleg a döntőszerben 1-5-ről sikerült fordítanom, 6-5-re vezettem. Azt gondolnánk, hogy akkor a lélektani előny teljesen már nálam volt, viszont 6-5-nél egy nagyon parádés gémet játszott, hiszem 1 pontot sikerült nyernem abban a gémben. A tiebreak elején jött sajnos 1-2 könnyebb hiba tőlem, de ott is vissza tudtam még zárkózni, és hát tényleg egy nagyon pici nüanszom volt ez az egész meccs is, meg a tiebreak is.
Hogy raktároztad el a madridi 3 győzelmet, mert azért ne felejtsük el, hogy a 128-ból indulva jutottál a legjobb 16 közé Andrejeva elleni meccsig.
Igen, hát ez mindenképpen az egyik legjobb tornám volt a karrierem során. Ugye a második körben sikerült Svitolinát legyőznöm újból, ez volt igazából az első top 10-es elleni győzelem, mert amikor US Open-en játszottunk tavaly, akkor 10 kívül volt még, de az egy nagyon fontos győzelem volt, és tényleg nagyon, nagyon jól játszottam azon a meccsen is, és először voltam 1000-es tornán 16 között, és ilyen közel voltam a 8, ez mindenképpen nagyon pozitív és előremutató eredmény.
Most így figyelve azt, amit mondasz, meg a hangulatodat, lendületedet, abból nem derül neki, hogy milyen nehéz 10 héten vagy túl, de a folytatásban a római 1000-es verseny szintén egy ember próbáló, és hát oda a főtáblára eljutni is már egy nagyon fontos lépcsőfok. Mit vársz attól a versenytől?
Szerencsére főtáblásként indulok azon a tornán is. Úgyhogy most volt egy-két nap feltöltődésem itthon, holnap már újra edzésbe állok, és készülök a következő tornára. Remélem, hogy át tudom menteni azt a formát, amit itt most a Madrid és igazából a salak pályás szezon óta tart nekem, úgyhogy remélem, hogy ott is sikerül szép eredményt elérnem, és tényleg kitartani a formát, nem csak ezen a római tornán, hanem majd a Roland Garroson is.
Hiszen akkor az a fő cél, azt jelölted a legfontosabb Grand Slamnek ebben az évben?
Igazából nem jelöltem ki egy legfontosabb Grand Slamet, nyilván a salak a kedvenc borításom. Tavaly nyertem a Roland Garroson először főtáblán, kedvelem is nagyon azt a tornát. Párosban voltam 2-szer negyed döntős, úgyhogy eljutottam a 2. hétre egy Grand Slam tornán, ami nagyon jó érzés volt. Úgyhogy igen, ahogy említettem, remélem, hogy jó formában leszek, és kijön ott is egy jó eredmény.
Világranglista, most ugye a 63. hely, meddig lehet még előre menetelni?
Igen, hát most egy kicsit előrébb fogok majd lépni, hogy jövő héttől. Igaz, hogy tavaly ilyenkor nyertem egy ITF 100-as tornát, úgyhogy nem lesz akkora feltűnő különbség, de azt gondolom, hogy ez a torna ez sokszor többet ért, mint az a torna győzelem. Úgyhogy hát szépen lépkedek fölfele, azért próbálok nem csak a ranglistára fókuszálni, hanem tényleg a játékra, a folyamatra fejlődni napról.